Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Megpróbálok jó hangosan beszélni, hogy értsétek, amit mondok, mert nincs hangosításunk. Hogy a hátul is hallatszik, amit mondok? Jó, köszönöm. Nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangéliumának a 13. fejezeténél. Máté evangélium a 13. fejezet 12. versét olvassuk el közösen. Máté evangélium a 13. fejezet 12. versét így olvasom. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Különleges ige ez, és érdekes, amikor így elsőre elolvassuk, akkor furcsán hangzik, hogy akinek van, annak még adatik és bővölködik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ugye Jézustól nem erre várnánk. Jézus annak is ad, mindenkit megkeres, akinek nincs, és azokhoz jött, akiknek szükségük van, akik szükségben szenvednek és nyomorognak. Hogy néz az ki, hogy akkor mégis azt is elveszi tőlük, amiük van? Tehát érezzük, hogy ezt az ellentmondást fel kell oldani valahogy. Ráadásul még egy kicsit érthetetlen is első hallásra az ige, hogy ha valakinek nincs, akkor attól mit lehet elvenni, ugye? Tehát ha nincs, akkor még az is elvétetik tőle, amilyen van. Hát ha nincs, akkor nincs neki semmilyen. Nézzük meg egy kicsit ezt az igét. Hát először is azt, hogy az Isten ne adna az embernek, aki ínségben szenved és nyomorúságban van, ezt teljesen kizárhatjuk. Ugye, ha csak visszaemlékszünk a Jakab levele első fejezet 17. versére, ami így szól, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Tehát mi az Istentől csak jót kapunk, és csak kapunk. Az Isten tőlünk semmit nem vesz el, ami nekünk a javunkat szolgálná. Máshol azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Tehát ha az ember, ha az Istentől kér, akkor nincs olyan, hogy az Isten ne adna az embernek, és még ráadásul el is venne tőle. Vizsgáljuk meg ennek az igének a szövegkörnyezetét. Most egy kicsit hosszabban olvasom fel, illetve hát néhány verset felolvasok az ige előtt és utána, mi van, és akkor utána látni fogjuk, hogy valójában miről is szól ez az ige. Tehát, hogyha Máté evangélium a 13. fejezet 10. versétől olvasom, mondjuk a 9-től inkább, akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzá menvén mondták néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondta nékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, és látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ez a párbeszéd a Jézus és a tanítványok között akkor hangzott el, amikor Jézus elmondta a magvető példázatát. A magvető példázatát a tanítványok sem értették, és ugye ezután a beszélgetés után aztán Jézus nekik elmondta a magvető példázatát, versről megmagyarázta, de előtte elmondta ezt a kis érdekes igét és ezt az érdekes kijelentést, és Ézsaiásnak ezt a jövendőlését, ezt mindegyik evangéliumban elolvashatjuk, de nem csak az evangélisták emlékeztek vissza erre, amit Ézsaiás mondott, hanem Pál apostol meg János is külön még visszaemlékeztek rá egy-egy alkalommal, ahol tulajdonképpen egy olyan jelenséggel találkoztak, hogy mondták az igét, magyarázták, de a hallgatóság egy része egyszerűen nem értette. Nem jutott nekik el a tudatukig, nem értették az egésznek az összefüggéseit. Hogyha a kérdésünkre próbálunk választ találni, hogy mire vonatkozott ez az ige, amit az elején felolvastam, akkor itt a 11. versünk azt mondja, hogy néktek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Aztán utána elmondja ezt az ézsaiási igét, hogy hallván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Azt mondja, hogy füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát itt tulajdonképpen a mennyei látásról és a mennyei hallásról van szó. Azt, hogy valaki a mennyei dolgokat mennyire látja és mennyire érti, és ugye, ahogy meg is fogalmazta, a mennyek országának titkait. Tehát ennek a titkait mennyire tudja valaki felfogni, megérteni. Erről szól ez a kijelentés. És az az érdekessége még a dolognak, tehát hogyha most itt felolvasnánk, lehet, hogy röviden felolvasom azt, hogy János evangéliumában ez hogy tért, hogy ez az ézsaiási ige hogy tért vissza. Azt mondja, hogy noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek ő benne. Hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta beszéde, amely mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hittek, mert ismét mondta Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiben, amikor Rómába ért, akkor történt egy olyan eset, hogy összegyűltek a zsidók Rómába, és Pál apostol beszélt nekik Jézusról. Ugye nekik ez még viszonylag egy új tanítás volt. És azt mondja az ige, hogy némelyek hittek az ő beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel pedig nem egyeztek meg egymás között, eloszlottak, miután Pál ez egy szót mondta. Jó szólott a Szentlélek Ézsaiás proféta által a mi atyáinknak mondván, eredj el a néphez, és mondd, halván halljátok, és ne értsétek, és nézzén nézzetek, és ne lássatok. Tehát itt is, amikor szembesült vele Pál apostol, hogy a nép nem érti, amit ő mond, nem értik, hogy miről beszél, akkor visszaemlékezett Ézsaiásnak erre az igéjére, és ebben van egy olyan érdekesség is, hogy ugye sem Pál apostol, sem János apostol, sem a többiek innentől kezdve nem erőlködtek. Nem azt mondták, hogy hát nem értitek, akkor elmondom még egyszer, és akkor hát, ha megértitek, mert hát azért ezek érthető dolgok, hanem ők itt megálltak, és azt mondták, hogy ahogy Ézsaiás mondta, itt nekik a fülük, szemük csukva van, itt nincs mit mondani. Nem lehet erről tovább beszélni. Itt meg kell állni, és hagyni kell, hogy elmenjenek. És Jézusnál is észrevehetjük, hogy sokszor volt az, hogy beszélt, ugye például a gazdag ifjúnak is, és nem állította meg, amikor a gazdag ifjú hátat fordított és elment, mert azt mondta, hogy itt nincs mit tenni, itt vége, nem tudunk tovább lépni. Be van zárva a szíve, be van zárva a füle, be van zárva a szíve, nem lát, nem hall, hiába mondok neki bármit, nem fogja megérteni. Tehát ő itt egy elvégzett állapotot, mi úgy vagyunk vele, hogy mi mondanánk tovább. Tehát nem igaz, hogy nem érti, hát én olyan értelmesen elmondtam, én értem, tisztán látom, hát most csak megérti, hát elmondom neki, meg fogja érteni. Nem fogja megérteni. Csupva van a szeme, és csupva van a füle. És ez egy nagyon érdekes lelki állapot, ami egy emberbe kialakulhat. És nagyon, nagyon fontos, hogy erről gondolkodjunk közösen, mert ez minket is érthet. Ugye ráadásul még benne van az, hogy az Úr tette. Azt mondja, hogy az Úr becsukta az ő fülét, az Úr megkeményítette az ő szívét. Az Úrtól van ez a dolog. Tehát valahol az Isten azt mondja, hogy ezt én tettem, én akartam így. Tehát az ember itt még egy kicsit meg is ijedünk, megborzong a hátunk, hogy hát az Úr is ezt akarja. Tehát az Úr itt annyira lezár egy bizonyos ajtót, hogy innen itt aztán nem lehet ezt megnyitni. És az Úr keze is benne van olyan értelemben, hogy valahol még felelősséget is vállal ezért, hogy ezt ő csinálta. Érdemes ezen gondolni. De nézzük meg először, hogy mit jelent ez a szó, hogy látni. Tehát ez a mennyei látás, ez tulajdonképpen mit takar, és miért olyan fontos, hogy nekünk ilyen látásunk legyen. Ugye az ige azt mondta, hogy érteni a mennyek országának titkai. Felteszem a kérdést, hogy az ember természetes állapotában érti-e a mennyek országának titkait? Nem. Nem értjük a mennyek országának titkait. Azt mondja az első korintusi levél második fejezet 14. verse, érzéki ember, ugye az a természetes emberre vonatkozik, tehát manapság ennek a szónak már egy kicsit más jelentése van, de a Biblia eredeti szövegében ez azt jelenti, hogy a természetesen ezen a világon élő ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Tehát a természetes ember ezeket nem érti. Számunkra ezek idegen dolgok. Ez egy idegen világ, és az, hogy mi mégis értünk belőle dolgokat, és érthetjük is ezeket, ez egyáltalán nem természetes dolog. Tehát ez egy kívülről kapott adomány számunkra, amit mi azért nem értünk, mert hogyha értünk valamit, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez felfogható. De nehezen állunk szóba azzal a dolggal, hogy korábban ezt nem értettük, és korábban ezt nem értettük volna meg, ha az Isten valami módon minket meg nem közelít, és valami módon ezt az ajándékot nekünk meg nem adja. Tehát természetesen ember erre képtelen. Az is érdekes, hogy csak az tud erről beszélni, és csak az érti, aki valóban lát mennyei látásban, és nem érti, hogy a másik miért nem érti, nem lehet ugye itt vitatkozni, nem lehet érvelni, ahogy az előbb is beszéltünk róla. De miért van erre szükségünk? Tehát ugye az ige alapján kiderül, hogy erre nekünk, ez nekünk létfontosságú, hogy ezt értsük, ezeket a dolgokat, legyen ilyen mennyei látásunk. Miért van nekünk szükségünk a mindennapi életünkben is? Mert most az, hogy értjük az igét és a mennyek országának titkait, az még esetleg azzal, hogy azáltal gazdagabbak vagyunk, egyre több dolog van a tudástárunkban, de nekünk a mindennapi életünkben miért van erre szükségünk? Azt mondja a Zsoltáros, hogy az én lábam szövétnek-e a te igéd és ösvényemnek világossága. Ézsaiás máshol ezt mondja, hogy Jákobnak háza, gyertek járjunk az Úrnak világosságában. Vagy példabeszédek azt mondja, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága. Tehát nekünk az életünkben, a mi mindennapi útunk, a mindennapjaink dolgaiban, azt mondja, hogy a mi ösvényünk. Tehát ugye az ember halad. A mi életünk az arról szól, hogy felkelünk, és akkor megyünk előre egy úton, tesszük ezt, tesszük azt, cselekedjük azt, történnek velünk dolgok. Tehát mi egy úton megyünk végig. És ezen az úton nekünk szükségünk van valamilyen világosságra, mert különben nem látunk. Tehát mi valamit kitűzünk magunk elé egy célt, de nem igazán látjuk, hogy fogjuk azt elérni, nem igazán látjuk, hogy ha ezt tesszük, akkor annak mi lesz a következménye. Tehát mi nem látunk be ezen az úton sokat, mi emberileg valamennyit ezen belátunk. Azt mondja az ige, hogy az ige lesz az, ami neked a te utadba, a te ösvényedre világosságot fog vetíteni. Tehát az, hogy te sokkal többet lássál, tudatosabban tudjál élni, ahhoz neked egyfajta más, nagyobb távlatú látásra van szükséged, mint ami eddig volt. Lehet, hogy akinek ez nincs meg, tehát aki a világban él, az nem is tudja, hogy ez mit jelent. Nem tudja, hogy milyen nincs meg. Csak azt látja, hogy teszek dolgot, aztán nem jó sülnek el. Teszek másfajta dolgot, amire azt gondolom, hogy jó volt, aztán mégis rosszul sül el, és bukdácsolok ide-oda, tényleg minden, hogy a vak ember tapogatózik. Neki megy mindennek, pedig hát ő nem akar rosszat, de hát így élünk, ugye? Azt mondja Istenről az írás, hogy ő kezdettől fogva látja a véget. Tehát az Isten az egész történelmet kiterítve látja, ha úgy tetszik, neki az egész világos, mintha egy reflektorfényben lenne, számára semmi nincs rejtve, számára semmi nem talányos, úgymond, és ha mi valamiféle mennyei látást kapunk az Istentől, akkor mi egy kicsit az ő szemével fogjuk látni, akár a világ történéseit, akár a mi életünket, tehát mi is abból a fényből kapunk, ami neki van, ami alapján ő lát mindent. Tehát hogyha ő kezdettől fogva látja a véget, akkor mi meg ugye nagyon keveset látunk, és sokszor még egy napot se látunk előre, hogyha kapunk tőle mennyei látást, akkor az ő szemével sokkal több mindent át fogunk látni. Tehát ugye ez logikus, hogy az ő fénye, az ő igéjének a fénye, az számunkra sokkal több mindent megvilágít. Az, hogyha az ember ha az ember ugye az Isten szemével lát dolgokat, és az ige fényében lát eseményeket, történeteket, akár a saját életéből, akár a világ történetéből, akkor arra fog rájönni, és itt nem beszélek, gondolom, senkinek talányosan, hogy meg tudja különböztetni azt, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi a jó, mi a rossz, minek lesz rossz következménye, minek lesz jó következménye, és amit eddig gondoltunk jónak, az lehet, hogy egy nagyobb távolodban már nem jó, és amit eddig gondoltunk rossznak, meg amit nem tudtunk elképzelni az életünkben, arra rájövünk, hogy nagy távolodban meg az áldásunkra van, és a világ áldására van. Tehát az embernek kitisztulnak ilyen folyamatok a szeme előtt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. És minél hosszabb, minél nagyobb távlatokban látunk előre, egy ilyen mennyei szemmel, annál inkább rá fogunk jönni, hogy a bűn mit tesz az életben, mit tesz a mi életünkben, és mit tesz a világ életében. És aki meg kezdettől fogva látja a véget, az Isten, ő a leginkább bűngyűlölő. Tehát mi minél nagyobb távlatot fogunk megérteni és átlátni, akár az életünkből, akár a világ történelméből, annál inkább le fog lepleződni előttünk a bűn is. Tehát van ennek egy ilyen következménye is. Tehát nyilvánvalóan az lenne hasznos és kívánatos, hogyha minél nagyobb mennyei látásunk lenne ilyen szempontból. De más szempontból is szükségünk van erre a látásra. Az életben nagyon sok nehézségben és próbában van mindannyiunknak része, és gondolom, hogy nem mondok újat senkinek, hogy ha azt mondom, hogy egy ilyen próbában az embernek mindig az első dolga az, hogy kétségbe esik. Most mi lesz? Most mi fog történni? Most mindennek vége, minden össze fog omlani. Ez történik, azt történik, talán meg is halok. Tehát az ember ilyenkor összeomlik, kétségbe esik, és keresi a kapaszkodókat, ugye? És milyen jó lenne látni, hogy ezen túl mi van? Mi fog következni? Holnap mi lesz? Hogy fogok ebből én kiemelkedni? Lesz-e nekem segítségem? Bízhatok-e valamiben, hogy majd fog történni valami? Amikor összecsapnak a hullámok az ember feje fölött, akkor általában azt érzi, hogy itt vége, itt lezárult minden, se jobbra, se balra nem tudok tovább menni, és jön a baj. És itt aztán még inkább szükségünk van arra, tényleg itt gyakorlati szükségünk van arra, hogy legyen valamiféle mennyei látásunk, hogy innen mi kilássunk, hogy lássuk, hogy itt van tovább. Van reménység. Az ember reménység nélkül nem tud élni, és még hogyha percekre is, de megszűnik ez a reménysége, akkor borzasztó rossz érzés. Talán emlékszünk mindannyian Elizeusra és a szolgájára, amikor a szíriai csapatok körbevették őket, és Elizeus kétségbe esett. Fel is olvasom ezt az igeszakaszt, ez a Királyok második könyvében, 6. fejezetben olvasható. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta neki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felelte ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hogy lásson. És megnyitotta az úr a szolga szemeit, és látott, és imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Elizeus vajon látta ezeket a lovagokat? Elizeus a hit szemével látta ezeket a lovagokat. A szolgának nem volt hit szeme, hogy ezeket lássa. És az Isten megnyitotta a szolgának a valódi szemét, hogy ő valóságban meglátta ezeket. Tehát az Isten megtette ezt az Elizeus imájába. De most megkérdezem én, hogy ha valakinek van hit szeme arra, hogy ezeket lássa, vagy hogy Elizeusnak volt, akkor az nem ugyanolyan tud lenni, mint hogyha valóságban látná azokat? Ugye azt mondja Mózesről az írás, hogy hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától. 2 milliós tömeggel indultak el, tehetetlen tömeggel, akikről még azt se tudta Mózes, hogy egyáltalán túlélik-e azt az utazást. Nem az, hogy még egy ellenséggel szembeszálljanak. Asszonyok, gyermekek, öregek, betegek. És így folytatódik az ige, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát Mózes enélkül nem tudott volna elindulni ezzel a tömeggel. De ő tudta, látta, hogy ezt az Isten vezetni fogja. Többet látott, mint egy hétköznapi ember. Most ugye ezek triviális dolgok, mert mindannyian ismerősek vagyunk a hit dolgába, és tudjuk, hogy ezek mit jelentenek, de a hétköznapokban is így vagyunk vajon ezzel? Hétköznapokban is van ilyen látásunk nekünk, amikor jönnek a bajok, hogy akkor én most nem esem kétségbe. nem fogok elcsüggedni, én tudom, hogy az Isten velem van, és ebből engem ki fog emelni, mert tudom, hogy ha ő hozzá megyek, akkor engem nem vet ki, és az én dolgommal szóba fog állni, és engem nekem nem fordít hátat. Még akkor se, ha én méltatlan vagyok erre. Nem biztos, hogy mindannyian ezt a hétköznapok sűrű fergetegében ezt így szoktuk megélni. De a legfontosabb ember, a legfontosabb szempont, hogy miért van szükségünk nekünk erre a mennyei látásra, az számomra a második korintusi levél 4. fejezet 4. verséből derült ki. Tehát ez a 2 Korintus 4:4. Azt mondja ez az ige, hogy akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ugye ez egy, itt arról szól, hogy a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, akik nem látnak. Tehát arról szól, akik nem látnak. És mit nem látnak? A Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. Tehát az, amit mi hirdetünk, az, ami számunkra örömhír, amiért tulajdonképpen így együtt vagyunk, azt ők nem látják. Tehát aki nem lát, az tulajdonképpen ezt sem látja. Lehet, hogy beszél róla, lehet, hogy egyes részei úgy felsejlenek előtte, de ennek a titkait, ennek a dicsőségét nem láthatja. És itt mondanám ki azt, hogy tulajdonképpen mi a mennyei látás számunkra, mi az, ami a mi szemünket kinyitja a mennyei dolgokra, a mennyek országának titkaira, az a Szentlélek jelenléte az életünkben. Mert tudjuk, hogy a Szentlélek jelenléte nélkül mi nem látunk és nem hallunk, nem értünk semmit az írásokból, mert ez nem adatott meg nékünk. Én most ugye a látás szempontjából beszélek róla, de tulajdonképpen a Szentlélek jelenlétéről beszélek, ha erről beszélek. Mert ez az a több, amit mi az Istentől kapunk. De talán a legfurcsább kijelentés az, hogy az Krisztus dicsőséges evangéliumának világossága az valójában az Isten képe. Tehát ha mi az evangélium világosságát nem látjuk és nem értjük, akkor nem fogjuk ismerni az Istent. Az Isten képét nem fogjuk látni. Az Isten képe az, hogy ő milyen, ő hogy néz ki. Tehát nyilván nem fizikailag, mert az Isten senki nem látta és senki nem láthatja, de az Isten képe az számunkra az evangélium dicsőségének a világossága lesz. Tehát az Isten képe számunkra az evangélium világossága. Tehát ezt jó, megjegyezzük, hogy amikor mi Istenről beszélünk, akkor valójában az evangéliumnak a megértését és az evangéliumnak a látását, annak az igazságainak az átélését és annak az értékes voltát, annak az örömhírét, hogyha értjük, akkor mi ismerni fogjuk az Istent. Ismerni fogjuk, hogy milyen az Isten. Azt mondja a János evangélium a 17. fejezete 3. verse, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát nekünk mennyei látás nélkül nincs esélyünk, hogy az Istent megismerjük. Mennyei látás nélkül nem fogjuk tudni, hogy kiben hiszünk, és kiben bízunk, és kiben akarunk megkapaszkodni. Tehát a mennyei látásra, erre a fajta látásra, amiről Ézsaiás beszélt, nekünk létfontosságú, hogy szükségünk van, ha nem, akkor ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más ezen a világon, aki rohan a szakadékba. És ezért kell nagyon megszívlelnünk azt, hogy nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, amit kimondott Ézsaiás, hogy látnak, de nem ismernek, halván hallnak, de nem hallanak, nem értenek, mert az Úr bezárta az ő fülüket, bezárta az ő szemüket. Most ezek után akkor nézzük meg, hogy mi az, amikor valaki nem lát. Tehát akkor egy kicsit így szemléltessük jobban, mit mond az ige erről. Tehát ugye nem értjük a mennyek országának titkait, az életben, amikor ugye az élet útján állandóan bizonytalanságba járunk, hogy az előbb is mondtam, hogy mind a vakok tapogatózunk, és ehhez ugye felolvasok egy igét is, ami nagyon szemlélteti ezt. Ézsaiás 59. fejezet 9. versétől a 11. van ez az ige. Azért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé sötétség, és fényességre, és ímé homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Morgunk, mint a medvék a minnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok, várjuk az ítéletet, és nem jön szabadulást, és távol van tőlünk. Ugye az ember kapja a pofonokat, megy neki mindenütt a falnak, és várja, hogy valami történjen, akkor most, ha már az Isten nem segít ebből ki, akkor jöjjön az ítélet, akkor már legyen vége. Tehát ugye ez is az embert ilyenkor meg tudja kísérteni, de most már meddig tart még ez? Tehát az ember elcsügged, nem érti a dolgokat, nem érti, hogy mi történik velem, mi miért történik, és nagyon szemléletes ez, hogy morgunk, mint a medvék minnyája. Ugye az ember magából bajsza alatt morog, nem meri mondani másoknak, mert hát azért nem mondom el, hogy én magamban most megbotránkoztam, de morgok magamban, hogy mi lesz már, meddig tart ez még. Mind a nem látásunk következménye. Mind ennek a következménye. A Szentlélek nem tudta megmutatni nekünk, hogy a dolgoknak van értelme, és ami most velem történik, ennek van értelme, és hogyha nagyobb távlatot belátnék, akkor azt is látnám, hogy miért történik ez velem. Néha megvillan előttünk egy pillanatra, de aztán elsötétül megint minden, és megint beszűkülök, és megint nem látok. Másik még nagyobb veszély a nemlátásnak, és talán ez a legnagyobb, a hitetés. Azt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Nincs világos ismeretetek az írásról, nincs világos ismeretetek az Istenről, tévelyektek, nem láttok. Tehát nekik ez volt a bajuk, hogy nem láttok. A végidején különösen fontos ez a szempont, és nekem annyi minden eszembe jutott erről a látás témáról, hogy igazából nem is tudom egy ilyen alkalommal belesűríteni. Arra gondoltam, hogy erről majd külön fogok beszélni, és ha majd Jóisten úgy akarja, hogy még itt legyek, akkor majd legközelebb lehet, hogy a második részét fogom ennek elmondani. De lényeg az, hogy a végidején különösen a hitetés az lesz a legnagyobb veszély. Mi mindig az üldözésre és a nyomorúságról beszélünk, ami majd a végnek az egyik jellegzetessége lesz a végidejének. Pedig Jézus azt mondta, hogy meglássátok, hogy el ne hitessenek titeket. És azt mondja, hogy a sátán az egész föld kerekségét elhiteti. A végidején különösen el fogja hitetni. És még ha lehet, a választottakat is. Tehát a hitetésnek az ereje mindig nagy volt. Tehát már az Édenben ugye a bűnbeesés is hitetésnek a következménye volt. A vallásnak a bűnbeesése, az egyházaknak a bűnbeesése, az eltorzult hitnek. Mindig a hitetés áll a háttérbe, hogy valami miatt azt az igazságot, amit valamikor értékeltek, amit rendkívül értékesnek láttak, azt most elveszítették, és valami más irányba indultak el. És ezért a hitetés mindig a sátán legfőbb fegyvere volt, de a végidején különösen nagy lesz a sátánnak ez a... És az, hogy mi a végidején ezt a látásunkat megőrizzük vagy nem őrizzük meg, ez létfontosságú ebből a szempontból is. És mit jelent az, hogy nem ismerni meg az Istent, ugye? Istenről mindenki beszél. Az egész világ egyre inkább vallásos. Ugye Amerikában most már nem tudom, 80% körül van, talán jobban tudjátok azok, akik magukat vallásosnak mondják. Mindenki beszél Istenről, és mindenki tud beszélni az Istenről. Tudja, hogy az ő életében az Isten milyen helyet foglal el, hogy ő miben hisz. Ha valaki azt mondja, hogy én vallásos ember vagyok, akkor azt jelenti, hogy van egy Isten képe. Na de milyen Istenbe hisz? Ki az az Isten? Milyen az az Isten, akiben ő hisz, akiben ő megbízik? És milyen könnyű a valódi Isten képtől elcsúszni valamennyire? Milyen könnyű egy magunk alkotta Istenbe hinni? Mert az Istent nem látjuk. Az Istent nem látja senki, és nem tudja, hogy neki van egy személyisége, és mi tudjuk, hogy van egy személyisége, és az igéből kiderül. De hogyha mi valamit mégsem jól látunk, van, aki azt mondja, hogy az Isten az keménykezű. Ugye sokan mondják azt a szekularizált keresztények közül, hogy Jézus tanításai azok a szeretett tanításai. Na de az Ószövetségben? Hát ott, ahol kiirtottáktak népeket meg, ahol városokat romboltak le, és az Isten nevébe anyát a gyerekével együtt fel kellett áldozni, hát az milyen Isten volt? Hát az Atya az valami kemény, haragvó Isten, abból én nem kérek. Jézus, ő szeret, meg megbocsát. Na, én azt szeretem, nekem, én abba az Istenbe bízom. Vagy van, aki azt mondja, hogy igen, hogy az Isten vagy keménykezű, vagy pedig megbocsátó és szerető, és a kettőt nem tudja összeegyeztetni. Van, aki direkt, aki megmondja egyenesen, hogy hát ő nem tudja, hogy milyen az Isten, de létezik valami természet feletti, és ő azt megtapasztalta, hogy az életében van. Nem tudom, hogy milyen az Isten, amilyen olyan, én azért bízom benne. Ez is egyfajta nem látás. Maguk a tanítványok sem tudták. Ugye amikor mondta nekik, hogy Fülöppel beszélt Jézus, és azt mondta, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért nekünk, azért te, hogy mutasd meg nékünk az atyát? Ugye Fülöp arra kérte Jézust, hogy mutasd meg nékünk az atyát. Tehát Fülöpnek sem volt fogalma arról, hogy igazából miben lehet az atyát megismerni, milyen az atya, és hol láthatom én meg őt valójában, hogy milyen. Tehát nem volt egy istenképük a tanítványoknak sem. Jézusról is azt gondolták, még a keresztáldozata előtti percekben is, hogy talán ez időben fogja helyreállítani az Isten országát, és lép dicsőségesen fel a Dávid trónjára. Tehát ők még mindig nem értették, hogy itt most mi folyik. Ők még mindig valamiféle földi megoldásban bíztak, és földi módszerekben. Nem volt meg az az istenkép. De most akkor nevezzük néven, hogy mi az oka annak, ha valaki nem lát. És itt is egy igét olvasok fel. János evangélium a 3. fejezete 19-20. verse. Az pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ez az ige, ez lerántja a leplet a dolgokról, és azt hiszem, hogy mindenkinek tiszta, hogy a nem látás, tehát a lelki vakság mögött mindig a bűn szeretete áll. Valamilyen formában a bűn szeretete áll a lelki vakság mögött. Tehát, hogyha elveszítjük a látásunkat, akkor sajnos valamilyen módon, valamiképpen a bűn támad fel az életünkbe. Sajnos nem vesszük észre. Nagyon sokszor nem veszük észre, de jó, hogyha ezt tudatosítjuk magunkba, hogy ennek ez az oka. És milyen formában tud ez megnyilvánulni? Ugye, hogyha újra visszatérek ahhoz az igéhez, amit az előbb is mondtam, a 2. Korintusi levél 4. fejezet 4. verse, annak különösen az első felére gondolok, hogy akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Tehát e világnak az istene, ami nem az az Isten, amiben mi bízunk, ennek a világnak az istene tudta megvakítani a hitetlenek elmeit. Tehát a vakságukat ennek a világnak az istene tudja okozni. Tehát ha mi azon gondolkodunk, hogy vajon látunk-e vagy nem látunk, akkor nem árt meggyőződni, megbizonyosodni arról, hogy hogy állok én a világgal. A világot szeretem-e, a világ dolgait szeretem-e, mennyire könnyen térek vissza a világ szokásaihoz, és mennyire hagytam el azokat. Tudok-e én úgy élni ezen a világon, hogy az Isten útján járok, az Isten dolgait cselekszem, és itt élek ebbe a világba, de mégsem azonosulok a világ dolgaival, hanem mindezt azért teszem, csak mert itt kell élnem, és azért, mert menteni szeretnék, azért, mert nekem itt kötelességem van, mert nem páholyból nézem végig ezt az egészet, hanem nekem az a célom, hogy mentsek, amit menthetek, de ezt a világot végül eközben én szeretem-e, vagy nem szeretem? Tehát vajon visszatérek-e szokásokhoz, vajon tudok-e én olyan helyzetbe kerülni, hogy nem tudom, hogy most mit értettem. Azért, mert szeretem a világot, vagy az Isten értettem. Vajon az indítékaim tiszták? Tudom, hogy mit érteszek? Most próbálom ezt olyan emberileg megfogalmazni, de én szerintem mindannyian tudjuk, érezzük, hogy itt nagyon, nagyon vékony ez az átmenet a között, hogy én most sokszor nem is vagyok vele tisztában, hogy a világban elvégzett dolgaim mögött mi az valódi indíték. Tehát én teszek valamit, mert azért teszem, mert szeretem tenni, vagy azért, mert az Isten szempontjából ez most helyes és hasznos. Sokszor nem is gondolkozunk ezen, csak tesszük. És csodálkozunk aztán, hogy nincs mennyei látásunk. Mert megint visszarendeződjük, megint szeretjük csinálni a mindennapi dolgainkat, és nem tudjuk, hogy mi van mögötte. ez most inkább gondolatébresztő, úgyhogy én azt mondom, hogy nem árt, ha néha ezen elgondolkozunk, hogy a hétköznapokban én hogy élek a világban? Világ dolgaival hogy élek? Mire használom azokat? Mennyire szeretem, mennyire nem szeretem? És hogyha erről lesz egy képem, akkor talán abból következtethetek arra is, hogy vajon már engem a világ istene meg tudott-e vakítani, vagy még nem tudott megvakítani. De van más megnyilvánulása is ennek a megvakulásnak és a bűn megjelenésének. Ugye a Máté evangélium, amit az elején olvastunk, tehát a 13. fejezet 14. versében ezt mondja Máté: beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett e népnek szíve. Ez is egy nagyon jellegzetes kifejezés, hogy megkövéredett e népnek szíve, ez már a 15. versben van. Mit jelent, hogy megkövéredik valakinek a szíve? Ugye a Biblia szóhasználatában a szív az a gondolat, a legbelsőbb gondolatvilágunk. Ott, ahogyan valójában mi látjuk ezt a világot, az a mi szívünk bibliai értelemben, és a szív állapotától függ, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. És azt mondja, hogy megkövéredett valakinek a szíve. Tehát ugye van egy olyan kifejezés is a Bibliában, hogy felfúvalkodik, megkövéredik, megkeményedik. Amiből én azt értem, hogy valahol elkezd magáról többet gondolni, többre tartani magát, mint amennyire előtte tartotta. Amikor az ember magát elkezdi többre értékelni, mint amennyire előtte értékelte, vagy amennyi értéke van valójában, vagy másképp értékelni, akkor gyakran be is zár kapukat, bezár ajtókat. Amikor valakinek megkövéredik a szíve, akkor oda már nem nagyon lehet behatolni. Arra már nem nagyon lehet hatni, mert én most megkövéredtem, és nekem most már nincs szükségem. Azt mondja ugye a Laodicea üzenet, hogy meggazdagodtam. Ez is ugyanezt jelenti. Gazdag vagyok, meggazdagodtam. Nincs semmire szükségem. Tehát itt valahol az ember lezárja maga körül a határokat, ide nem enged be semmit, mert ő már tudja. Ő már jó helyen van, úgy gondolja. Neki igaza van. Ő megértette a dolgokat. Ő már inkább tanítaná másoknak, ugye? Megkövéredett a szívem. Gyere hozzám, én majd elmondom neked, hogy mit, hogy kell érteni. Nekem nem kell elmondani, én tudom. Nem tudom, ismerőse ez a hozzáállás is. Megkövéredett ennek a népnek a szíve. Elméletileg lehet, hogy tudja. Ugye összetévesztető az, hogy amikor valaki tudja és biztos benne, a másik pedig az, aki csak úgy gondolja, hogy biztos benne, de nem áll szóba más érvekkel. Ugye? Erről is lehetne beszélni, hogy ez hogy nyilvánul meg az emberek életében. A lényeg az, hogy azt mondja az ige, hogy megkövéredett ennek a népnek a szíve. Ellen White-tól olvasok erre vonatkozóan egy pár sort. Ezt a Krisztus példázataiban a magvető fejezetből idézem. Farizeusok megértették Krisztus példázatát, tehát arról beszélek, amiről az igénk, az alapigénk is szólt, hogy akkor mi történt. Ellen White erről hogy szól. Farizeusok megértették a Krisztus példázatát, itt a magvető példázatára gondol, de nem fogadták szívesen a benne rejlő tanúságot. Úgy tettek, mintha nem értették volna. Nagy tömeg előtt azonban titokzatosabb volt az új tanító szándéka, akinek szavai olyan különösen érintették a szívüket, és olyan fájón lehűtötték becsvágyukat. Maguk a tanítványok sem értették meg a példázatot, de felkeltette érdeklődésüket. Titokban odamentek Jézushoz, és magyarázatot kértek. Krisztus pontosan ezt akarta, hogy így határozottabb tanítást adhasson nekik. Megmagyarázta a példázatot, mint ahogy ma is megérteti igéjét mindenkivel, aki őt őszinte szívvel keresi. Akik Isten igéje tanulmányozása közben engedik, hogy a Szentlélek fényt hintsen a szívükbe, azok megértik az igét, és nem maradnak sötétségben. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, mondta Krisztus, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Akik az igazság világosabb megértéséért járulnak Krisztushoz, azok előtt feltárja a mennyek országának titkait. E titkokat megértik azok, akik vágyakoznak az igazság megismerésére. Mennyei fény sugárzik a lélek templomába, és mások is látni fogják, mint sötét ösvényre hulló lámpafény. Ugye nagyon szépen leírja Ellen White ennek az egésznek a folyamatát. Tehát azt mondja, hogy a farizeusok értették, de nem fogadták szívesen. Értették, de nem fogadták szívesen. Bezárultak. Úgy tettek, mintha nem értették volna. Valójában nálunk is úgy kezdődik a szív megkövéredése, hogy értjük, de nem fogadjuk szívesen, mert megfed bennünket. És akkor megkövéredik a szívünk, és azt mondjuk, hogy hát én ezt jobban tudom. Ez nem így van. Ez nem lehet így. De aki viszont őszinte szívvel keresi, annak Isten igéje tanulmányozása közben engedi, és Isten igéje tanulmányozása közben engedi, hogy a Szentlélek fényt hintsen a szívébe, az megérti az igét, és nem marad sötétségben. Úgyhogy itt már láthatjuk egy kicsit azt is, hogy hogy lehet ebből a helyzetből szabadulni. Az alapigénkben benne volt, hogy az Isten vette el. Csodálkoztunk is rajta, hogy hát hogy az Isten elveszi, megkeményíti a szívét, bezárja a fülét, becsukja a szemét. Nyilván gondolhatjuk, sejthetjük, hogy nem az Isten vette el, hanem valami más történik itt a háttérben. Ugye az ige azt mondja, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, amit az előbb felolvastam. Tehát tulajdonképpen itt az ember választása az, ami az Istent kényszerhelyzetbe hozza. Jelenések 3:20-ból jól ismert ige: az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát az Isten zörget, adni akar, de az ember nem nyitja meg az ajtót. Vagy pedig, ha megnyitotta valamikor, akkor bezárja. Mindig az emberi a döntés. Az Isten kényszerhelyzetben van, és nem megy tovább. De végül az Isten teszi meg. Az Isten jött, és az Isten megy el. És végül elvétetik tőlünk. Úgy vétetik el, hogy mi nem kértünk belőle. Tehát ilyen értelemben kell ezt érteni. És sajnos oda juthat az ember, amit Jézus mondott, hogy ímé pusztán hagyadik néktek a ti házatok. Pusztán hagyadik a ti házatok, az Isten pusztán hagyja a ti házatokat, de nem azért, mert ő pusztán akarja hagyni, hanem azért, mert nem voltatok rá kíváncsiak, mert nem kértetek abból a jóból, amit ő adni akart. Tehát ilyenkor mindig ezt így kell értenünk. Na de mi az a kevés, amit az alapigénk mondott, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Először nézzük meg, hogy mi az, ami elvétetik. Ha neki nincs is semmilyen, akkor mégis mi vétetik el tőle. Ugye minden embernek van valamennyi erkölcsi érzéke. Ha máshonnan nincs, akkor onnan, hogy tudjuk, hogy kellene velünk mások bánjanak. Ugye? Tudjuk, hogy mi lenne az igazságos. Tehát ahogy velem kéne bánjanak, akkor én nagyon jól tudom, hogy neki mi lenne az erkölcsi kötelessége, tehát értem a dolgokat, csak amikor nekem kell tenni mások irányába, akkor már egy kicsit elhomályosodik a dolog, akkor már másképp működnek ezek a dolgok. Tehát az embernek van valamennyi erkölcsi érzéke, és valamennyire érti az igazságot, érti az Isten dolgait, tehát van neki valamennyi, az Isten meg tudta őt erről győzni, adott nekünk értelmes elmét, és adott nekünk a Szent Lelke valamennyire minket megvilágosított a tekintetben, hogy tudjuk, hogy ez lenne az igazságos. Alapból ez mindenkinek megvan. De hogyan vétetik el ez is? És mi kell ahhoz, hogy ez ne vétessen el, és mi nincs meg akkor, amikor ez is elvétetik? Mert azt mondja az ige, hogy még ez is el fog vétetni azoktól, akiknek nincs semmiük. Ugye? Hát gondolkozzunk így azokról, amit ugye mostanig is visszaidéztem, hogy például a Jelenések könyve 3:20, az ajtó előtt állok és zörgetek. Amikor az ajtót én megnyitom, akkor tulajdonképpen az Isten áldásai előtt nyitom meg az ajtót. Hogyha az ajtót becsukom, akkor az Isten áldásai előtt fogom becsukni az ajtót. Tehát az, ami nekem kell, hogy legyen, hogy az Isten ahhoz még sokat tudjon adni, az egyszerűen az, hogy én azt az ajtót kinyissam. Az a lelkület, hogy én befogadó legyek. Azt mondja, ugye, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem láthatjátok meg a mennyek országát. Tehát egy olyan lelkület, egy olyan hozzáállás szükséges részünkről, ami megnyit egy csatornát, ahonnan az Isten tud adni, hogy ahhoz még adjon, és bővölködjetek. Ha mi ezt a csatornát bezárjuk, akkor nem tud adni, és nem lesz semmink. Ha ezünk nincs, ez a mi lépésünk, hogy ezt a csatornát megnyitjuk, akkor el kell mennie, és sajnos egy olyan törvényszerűség lép életbe, hogy akkor viszont előbb-utóbb még azt is elveszítjük, azt a keveset, ami nekünk alapból megvolt, hogy értettük valamilyen szinten az igazságot, tudtuk, hogy mi az, amit az embernek a másik emberrel tennie kellene. Az ember teljesen el tud sötétedni, hogyha az Isten kénytelen őt magára hagyni. Ez egy olyan állapot, amit az ember nem igazán ért, mert azt gondolja, hogy amit most látok, azt majd 10 év múlva is így fogom látni, vagy 20 év múlva is, de ez nem igaz. Az ember változik. Mindig változunk. Nem azok vagyunk, amik ezelőtt 5 évvel voltunk. Sőt, még azok se vagyunk, akik ezelőtt 1 évvel voltunk. Az emberre hatnak a dolgok, hatnak az élet dolgai, és ha jó irányba hatnak, akkor az ember jó irányba változik. Ha rossz irányba hatnak, akkor azt is elveszíti, amilyen volt. Miért veszítjük el az erkölcsi érzékünket teljesen? Azért, mert az ember nem tud két úrnak szolgálni. Ugye az ige két élő éles kard, ketté választja a jót a rossztól. Az ember nem tud meghasonulva élni, hogyha én valamit igaznak látok, de közben más dolgokat is teszek, akkor meghasonulok magammal. Az egy olyan feszültséget okoz bennem, hogy ezt sokáig nem tudom elviselni. Tehát, hogyha én valamit nem teszek, amiről meg voltam győződve, mindig más teszek, akkor előbb-utóbb azt el fogom dobni, mert az egyre nehezebb lesz nekem, egyre jobban fog engem zavarni, egyre jobban megfed. És nem lehet két úrnak szolgálni. Ha én egy irányba megyek, akkor előbb-utóbb a másikat el fogom dobni. Én fogom eldobni. Azt a keveset is, ami van. És semmi nem marad. De hogyha kinyitom az ajtót, és beengedem, és magamban megítélem azt a rosszat, ami van, és rájövök, hogy mi minden bajnak a gyökere, hogy az én nagyra nőtt énemmel van igazából a probléma, és azt elkezdem módszeresen kiiktatni, és nem etetem, és nem táplálom ezeket az érzéseket, és nem engedek nekik, akkor előbb-utóbb az fog elhalni, és marad a másik, és élek, és sok lesz nekem, és bővölködni tudok. Tehát én ugyanoda akartam eljutni, ahová már sokszor eljutottunk, hogy nekünk semmink nincs magunktól. Semmink nincs. Mi egy dolgot tehetünk, hogy megüresítjük a szívünket, és kitárjuk az ajtót Krisztus előtt. Akkor is, ha már azt gondoljuk magunkról, hogy mi már mindent tudunk. Mert nagyon könnyen el tud homályosodni a szemünk, és nagyon könnyen el tudjuk veszíteni a látásunkat. Akár az utolsó pillanatban is elveszítheti az ember a látását, akár 30-40 év aktív keresztény élet után, és akár úgy, hogy nem csak értette, látta, hanem még tanította is, akkor is elveszítheti a látását valaki. Senki nem kivétel ez alól, és a sátán van annyira intelligens, és rafinált, és van annyira okos, hogy az embert csőbe tudja húzni akármikor. Tehát mi, hogyha azt az ajtót bezárjuk valamikor, és azt mondjuk, hogy én most már tudok mindent, én most már értek mindent, engem már nem lehet átverni, akkor át fogja verni őt a sátán. Akkor be fog zárulni a szemünk és a fülünk, és nem fogunk látni, nem fogunk érteni, és megrekedünk, és elveszítjük azt is, ami eddig volt. És lehet, hogy mi magunk is láttunk már erre példákat, remélem, hogy itt közülünk senki nem fogja ezt átélni, de legyünk óvatosak, mert ez egy nagyon komoly figyelemfelkeltés, hogy az ember könnyen eljuthat abba az állapotba, amit Ézsaiás próféta mondott, hogy látván nem ért, és halván nem ért, és nem lát, és nincs mit tenni vele. Ezért én kívánom mindannyiuknak, hogy megértsük ennek a lényegét, ennek a tanításnak, és nyissuk meg a szívünket az Isten előtt, és tartsuk azt nyitva mindig. Akkor is, amikor már úgy érezzük, hogy már mindent tudunk, és mindent értünk, és mindent látunk. Amen. Szerető mennyei atyánk, leborulunk a te színed elé, és megköszönjük, hogy te voltál az, aki nyitogatni kezdted a mi szívünket és a mi szemeinket. Urunk, nehéz nekünk elismerni néha, és nehéz elfogadni, hogy semmink nincs, és semmink nem volt soha, csak az, amit te adtál, és hogy a te dolgaidnak a megértését is egyedül neked köszönhetjük. Te nyitottad fel a szemünket, és te nyitottad meg a fülünket, hogy ezeket megérthetjük, és megláthatjuk ezeknek a szépségét, amennyiben be nem zárjuk mi azokat újra. Urunk, kérjük, hogy adj nekünk alázatos szívet, és és emlékeztess minket meg újra és újra arra, hogy az üdvösség útján nekünk is van dolgunk. Nem sok, de annyi van, hogy nyitottak maradjunk a Te ígéd iránt, és a mi szívünket soha ne zárjuk be azelőtt. És ne érezzük úgy magunkat, mint a farizeusok, hogy értjük valójában, de nem akarjuk meghallani, és nem akarunk vele szóba állni. Mindannyiunkat kísért ez a dolog gyakran az életben, és kérjük, hogy segíts nekünk, hogy ebbe a hibába ne essünk. Segíts nekünk, hogy maradjon nyitva a mi szívünk, hogy olyanok maradhassunk, mint a kisgyerekek egész életünk során, hogy tudjál nekünk adni, és bővölködhessünk abban a sok jóban, amit nekünk készítettél. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és köszönjük, hogy számíthatunk ebben a Te segítségedre. Jézus, ami megváltunk nevében kértük mindezeket. Amen.